Ismételten sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt megnyitnánk az ígét, egy pár szót szeretnék szólni, egészen személyeset, mert ahogy a mi köreinkben semmi nem maradt titokban, ezért oda-vissza információkkal kell számolnunk napi rendszerességgel, és tudomásom van arról, hogy két héttel ezelőtt, amikor bennünket baleset ért, akkor a gyülekezet egy-két percen belül már is tudott róla, és hát az Isten iránti hálát juttatta kifejezésre közös imádság formájában, hogy bennünket a Jóisten ténylegesen megőrzött. Annyit hadd mondjak el az eseményekről, hogy érezzétek ennek a különleges alkalomnak a súlyát, hogy mentünk az egyes autópályán a legszélső sávban, és egy kamion előbb sorolt be mögénk, mint ahogy illett volna, és meglökte a hátulját, úgyhogy saját maga elé fordított. És ugye én is mentem 100-zal, és mindenki más az autópályán, mind a 4 sáv telített volt, és úgy pörögtünk az autók között, hogy nem ért hozzánk senki, pedig telített volt mind a 4 sáv, 100-as tempóval, annyi volt, hogy dudáltak. Aztán súrolt minket egy szlovák rendszámú autó, és utána letelepettünk a szalagkorlát mellett arra a füves sávra, ahol már nem járnak autók. Tehát egy olyan különleges védelmi zónába kerültünk, hogy ott nem közelített hozzánk senki. Ebben a kocsiban 7 légzsák van, egy sem nyílt ki. Csak annak jelzéseként mondanám, hogy a kormány se én fogtam, valószínűleg fölborultunk volna, vagy belénk jött volna valaki, de eszembe jutott az az ége, hogy angyalainak parancsolt felőled, és ez a mi életünkben egészen kézzelfogható valóságot öltött. Úgyhogy köszönjük az együttérzéseteket is, és azt a hálát, amit helyettünk is, meg velünk együtt is kifejeztetek. Az ígét pedig a római levélből idézném az ige hirdetés alapszövegeként, de nem ez lenne az igazi alapszöveg, ez csak úgy a magam belső lelki állapotának a kifejezéseként szeretném tolmácsolni felétek. Itt a római levél 9. és 10. fejezetében Pál apostol az ő saját népe iránti elkötelezettségéről beszél. És azt mondja, ilyen hát meglehetősen érzelemgazdag megnyilatkozásokkal, igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tett bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. A 10. fejezet első néhány versét. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét, mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóságban bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Pál apostol nyilvánvalóan látja, egyértelmű, tiszta, világos képet kap arról, hogy milyen állapotban vannak az ő szerettei, milyen állapotban van az ő népe. Én nem azonosítanám ezt a képet a mi helyzetünkkel, inkább csak a saját megközelítésemből mondanám el azt, hogy minden ige hirdetés számomra egy vajúdás. Azért vajúdás, mert szeretnék segíteni, szeretnék olyan gondolatokat találni, ami valóban a jelenlévők áldására való, és mindig eszembe jut Ellen White-nak az a kijelentése, így fogalmazott nem egy helyen, hogy mit mondjak. Szóval az embernek olyan nehezen jönnek a szájára kifejezések, hogy megtalálja azt, amiről biztosan tudja, hogy ez a jelenlévők áldását szolgálják. Mit mondjak, hogy a szavai meghallgatása találjanak? Mit mondjak, hogy az ige üzenete átmenjen? Hogyan találjam meg a megfelelő kifejezési formákat, hogy tényleg segítsek? És ilyenkor az embernek ugye szinte menekülésszerűen is eszébe jutnak olyan ígéretek, mint ami Jeremiás könyvében is megtalálható, hogy messzünnen is megjelent nékem az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. És ez a két ige lehet, hogy látszólagos ellentmondásban van egymással, de számomra mégis egybecseng, tudnék az ilyen reménytelen esetekben is, amikor az ember alig látja a kimenekedés útját, bizonyos lehet abban, hogy az Isten örökkévaló szeretettel szeretve most is még mindig ki akarja terjeszteni az ő irgalmasságát. Mit mondjak, hogy szavaim felrázzák Isten népét, mondja Ellen White. Amikor az ember úgy hangulatilag olyan ígékre talál, amelyek ezt az állapotot a realitás megközelítésében érintik, akkor Ézsaiás könyve jut eszembe, hogy régóta így vagyunk, megtartatunk-e. Mert hogy nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkenne és beléd fogóznék. És gyakran eszembe jut a két akarat harcáról szóló szakasz a római levélből, és ennek egy, ha úgy tetszik, akkor ihletett kifejeződését szeretném felolvasni. Amiképpen senki sincs, aki szüntelenül aludni kívánna, és minden épp ítéletű ember jobb szeret ébren lenni, de többnyire mégiscsak halogatjuk, hogy az álomból felrázzuk magunkat, ha tagjainkon súlyos zsibbadás ül, és na ütött a felkelés órája, tovább élvezzük az álmot, amely már nincs egészen ínyünkre, ugyanígy voltam én is. Biztos voltam benne, hogy jobb átadnom magam szeretetednek, sem mint meghódolnom a magam vágyainak. De míg az előbbi csak tetszett és meghódított, az utóbbi ellenben gyönyörűséget szerzett és lenyűgözött. Mert semmit sem felelhettem volna, ha ezt mondod, ébredj fel, aki aluszol, és kelj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. És míg körülöttem minden azt bizonygatta, hogy igaz, amit mondasz, semmit sem tudtam volna felelni, csak lassan, félálomban suttoghattam volna. Mindjárt, mindjárt, csak hagyj még egy kevéssé. De a mindjárt, mindjártnak nem volt vége, és a hagyj még egy kevéssé a végtelenbe húzódott. Hiába gyönyörködtem a te törvényedben a belső ember szerint, amikor tagjaimban egy másik törvény ellenkezett, elmém törvényével, és rabulhatott engem a bűn törvényének, ami a tagjaimban volt. Ó, kiszabadít meg engem szerencsétlent a halálnak testéből, ha nem a te kegyelmed, mi Urunk Krisztus által. Miután a zsidókhoz írt levélből szeretnék alapígeként egy gondolatot idézni, és a zsidókhoz írt levél a közömbös keresztényekhez intézett levél. Ezért próbáltam így az elején a bevezető gondolatok között a reménységet már megcsillantani, mert amit itt a zsidókhoz írt levélben fogalmaz meg Pál apostol, szerintem ez elsődlegesen azt a célt szolgálta, az Isten ihletés jegyében, hogy ebből az álomittas állapotból, ebből a zsibbadt fásultságból végre a valóság talajára állítsa az övéit, hogy kiózanodva komolyan vegyék az időket és azt a közeget, amiben élnek, és az idők szavát végre meghallják. Ugye felettünk vizsgálati ítélet zajlik. Nem túl sokat foglalkozunk vele, hogyha őszinték vagyunk. Tudjuk azt, hogy együttműködés Istennel a megváltás útja, de ahhoz valódi közösség kell. És ennek a közösségnek gyakorta híjával vagyunk, és az úrvacsorában az Isten újra és újra felkínálja a szövetség megújításának a lehetőségét. És mi az az érzésem, hogy bár ez a lehetőség adott, nem minden esetben élünk a lehetőséggel, vagy tudunk vele a későbbiekben mit kezdeni. nem ízleltük még meg ennek a lehetőségeit, és nem aknázzuk ki a benne rejlő kínálkozó alkalmakat. Tudatosság kell hozzá, tudatosítani kell azt, hogy mire van szükségünk, és az Isten milyen lehetőségeket helyez a kezünk ügyébe. És ne vegyétek rossz néven, de a zsidókhoz itt levéből egy meglehetősen furcsa és talán keménynek tűnő példát idéznék. A zsidókhoz itt levél 12. fejezetében a 15. verstől így idézném. Mielőtt azonban ide lapoznánk, ezzel teljes szinkronban van ugyancsak ebben a levélben egy másik íge, ez a második fejezet, második és harmadik verse, és majd ennek a szerves folytatásaként idézném a többit. A harmadik verset tenném a hangsúlyt. Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel? Lehet, hogy amit én most itt az ígéből idézek, az nem mindenkinek az esetére érvényesíthető. De én úgy gondolom, hogy a laudícia állapot önmagában feljogosít engem arra, hogy ilyen gondolatokat szólaltassak meg, mert hogy az Isten azt akar, hogy minden ember üdvözüljön, mi magunk is, és az igazság ismeretére eljusson, és egyeseket a Jóisten maga akar rettentéssel kiragadni a tűzből, hogy mint tűzből kikapott tűzög megmeneküljön. Tehát a 12. fejezetből idézném. Vigyázván arról, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az elsőszülöttségi jogát. Mert tudjuk, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás helyét, no a könyhullatással kereste azt az áldást. Tudom, hogy magamból indulok ki, senkit nem akarok ezzel megbántani. Hogy ilyen sztereotipizált történetek vannak a Bibliában. Ézsau rossz ember, vele nem foglalkozunk, nem mi vagyunk ő. Ő egy külön kategória, és pedig amiatt, hogy nem értékelte az isteni javakat. Én ugye elgondolkodtam Ézsau szemszögéből próbálva átgondolni a dolgokat, hogy vajon közöttünk nincs olyan, aki csak a mának él, és a pillanatnyi lehetőségeket kiaknázva akarja az életét élni? Aki adott esetben az örökkévaló értékekről megfeledkezve alakítja az életét? Ha illés ember volt hozzánk hasonló természetű, és vele szívesen vállunk közösséget, akkor adott esetben azt is elmondhatjuk, hogy Ézsau is olyan, mint mi. És az úrvacsorával összefüggésben azért van aktualitása az ő példájának, mondom, magamból kiindulva mondom, azt írja róla a Biblia, hogy örökölni akarja az áldást. Miért vagyunk itt? Mert hogy örökölni akarjuk az áldást. Miért vagyunk itt? Azért, mert vágyakozunk valamire, valami jobbra, és tudjuk teoretikusan legalábbis, hogy nekünk az Istennel közösségben kellene élnünk, a valódi szövetségben, és annak minden lehetőségét kiaknázva, hogy megvalósuljon bennünk az Isten elképzelése. És jövünk ide, és ugye az előző héten pedig annyi dolgunk volt, hogy nem tudtunk igazán még rá hangolódni sem azokra a gondolatokra, amelyek az úrvacsorát alapvetően meghatározzák. És amikor ide jövünk, akkor kétségbe esetten keressük a megbánás helyét, és nem érezzük azt a bűnbánatot, amit ilyenkor illene érezni. Vajon nem mutat azonosságukat ezzel a történettel? Lehet, hogy ez egy kiragadott kis részlet ebből a történetből, és ránk nem érvényes, de azt mondja, hogy nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt. És azt szeretném megértetni, nem mintha nem értenétek, és nem tudtátok volna eddig is. Szóval nem lehet hosszú távon játszani az Isten kegyelmével. Nem lehet abban a bizonyosságban élni, hogy én jó helyen vagyok, hogy nekem biztos majd üdvösségem lesz, miközben az üdvösség, azt írja Ellen White, Isten és ember együttmunkálkodása. nekem partnerré kell válnom ebben az értem végzett munkában. De az nem tudatos. Ha én nem tudatosítom magamban azt, hogy nekem itt helyem, szerepem van, én az Isten gondolatainak befogadásával együtt kell lépjek az Isten megváltási tervében, az Isten elképzelése szerint, ez pedig állandó közösséget feltételez, az Isten lelkének a késztetését, ösztönzéseit, nekem napra kész kell legyek az Isten gondolatainak ismeretével. Nekem észre kell vennem az előre elkészített jó cselekedeteket. Tudnom kell minden pillanatban, hogy merre kell mennem, és merre nem szabad mennem. Mert amikor ide kerülök, egy ilyen rendszeresen ismétlődő helyzetbe, ahol tudom, hogy illene bűnbánatot tanúsítani, de hát nem jön elő, nem érvényesül. Akár még a kétségbeesés hangján könnyhullatással keresem is, de ez nincs az én hatalmamban. Ez az Isten felé való megnyílás eredménye, az Isten lelkének a késztetése. Ő ad bűnbánatot, és ő adja a bűnöknek bocsánatát Izraelnek. És ne legyek olyan helyzetben, mint Ézsau, aki lehet, hogy eszmeileg tudta, hogy ilyenkor mit kell cselekedni, de könnyhullatással kereste a megbánás helyét, és nem találta. Aztán tovább vezettem a gondolatot, és próbáltam összefüggéseket, vagy ellentét párokat találni Jákob és Ézsau között. Hát hadd valljam meg őszintén, hogy amíg Jákob Jákob volt, nekem nem volt túl szimpatikus. Ahogy mai nyelven mondanák, egy kis csalógép volt. Mert ugye mindenféle módon és eszközzel megpróbálta megszerezni azt, ami különben nem is illette volna meg, de úgy kiátszva a körülményeket, még a saját apját is, hogy megszerezze az áldást. Annyi volt a különbség, hogy Jákob értékelte. Ugyanolyan ronda fráter volt, mint a bátyja. De annyi volt a különbség, hogy értékelte az Isten javait. Ő vágyódott a jobb után. Amikor csellel elragadta az elsőszülöttség jogát, akkor is ez nyilvánvalóvá lett. És bennünk egyetlen dolog van, amit az Isten kegyelme megragadhat. Ez a vágy. Akarjunk az Istennel közösségben lenni. Akarjuk, hogy az Isten a mi életünkben véghez vigye azt, amit véghez szeretne vinni. Hogy milyenek vagyunk, Jákobok vagy Ézsauok, az indiferens, mert az Istennek van hatalma, hogy bennünket más emberré tegyen. És ismétlem, ennyi, ilyen hajszál vékony a különbség, de nagyon fontos különbség, hogy az egyik értékelte. A különbség a belátás, hogy Jákob belátta, hogy ő nem az Isten eszközei és elvei szerint élte az életét. És megvívta a maga küzdelmét az Istennel, és ennek a küzdelemnek a kiváltó oka is az Isten által ébresztett bűnbánat volt. És ezzel a belső vergődéssel, az Istenbe kapaszkodva, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz, elnyerte az áldást. És Jákobból, a csalóból Izrael lett, Isten harcosa. Ennyi lehet a különbség most is. A belátás, az Istentől eredő készség és bűnbánat befogadása nyomán, ha saját erőlködéssel csak tudjuk, hogy az úrvacsorában illik bűnbánatot tanúsítani, akkor könnyhullatással is kereshetjük, de nem találjuk. És akkor keserűség, csalódottság és a végén közömbösség jár ennek a magatartásnak a nyomában. Az olvasott ígében nagyon nehéz gondolatok találhatók. El lehet szakadni az élő Istentől. Ennek a valóságával számolni kell. Ezért egyfajta figyelmeztetésként, óva intés formájában Pál megfogalmazza, hogy vigyázzatok, hogy el ne szakadjatok az élő Istentől. És ha elszakadtunk, ugye az ének is, amit az elején énekeltünk, ez fejezi ki, hogy eltévedtem, mint juh, a bűnösök útjára. Én is juhod vagyok, nyájadnak legkisebbje. kit te visszavezethetsz. Ennek a reménységében vagyunk itt. Úgy el szoktuk hesegetni magunktól azt a gondolatot, ha csak felvetődik is, hogy van-e üdvbizonyosság. Ez olyan idegen. Ugye mindig a luteri kegyelem lép be a képbe, hogy hát önerőből nem, hanem az Isten kegyelméből igen, de vajon van-e visszajelzés a menny részéről, hogy én visszataláltam? Van-e bizonyosság arra vonatkozóan, hogy én az élő Istentől nem szakadtam el, hanem megjelennek a késztetések, megjelennek az ösztönzések, megjelenik a bűnbánat, a bűnbánat nyomán megjelenik a bűnbocsánat édes bizonyossága, szóval mennyire járok a tudatos kereszténység útján. Lehet olyan teoretikus kereszténységet is követni, tudom a dogmákat, stb. Ez volt a reformáció mélyrepülése a luteri felívelés után. Dogmákba sűrűsödött tantisztelet váltotta fel az Istenhez való őszinte ragaszkodás és közösség helyét. Az úrvacsora éppen erről a visszatalálásról szól. Miközben a felettünk kellene lebegjen állandóan az a tudat, hogy az elszakadás veszélye minden esetben fennállhat. Csak rajtam múlik. Én vagyok az, aki segítségül hívom az Úr nevét, vagy én vagyok az, aki nem hívom segítségül az Úr nevét. Önmagam erejéből még annak a belátására sem jutok el, hogy nekem segítségül kell hívnom az Úr nevét. Ez is felülről való. Ez pedig az Istennel való közösséget feltételezi. Azt a munkálkodást, ami értem folyik sokszor számomra, felismeretlenül. Azt mondja Jób könyve, szól az Isten egyszer vagy kétszer. Te nem ügyelnek rá. És én úgy gondolom, hogy nem az Isten szűkkeblű, hogy csak egyszer-kétszer szól. Hanem azért, mert nem ügyelünk rá, sokszor a mi tiltakozásunk vagy ellenállásunknak ezt a kemény falát is áttörve, az Isten mégis szól hozzánk. Úgy bevillan az életünkben az Isten jelenléte. Annak idején, amikor engem vittek a gyülekezetbe gyerekként, aztán később már nem hagytam magam, és... Hát édesanyám, ahogy a Pilinszky János féle versben megjelenik, hogy az anya és a gyermek között a kommunikáció már meglehetősen beszűkült, hát egy ilyen félve kimondott mondattal, amit felhasznált a Jóisten, ráébresztett engem arra, hogy nem élhetem ilyen felelőtlenül, az igazság ismeretében felelőtlenül az életemet. Valami tétova mondat töredékkel utalt az édesanyám arra, hogy Krisztus visszatérése a közelben van, és úgy átvillant az egész életem egy pillanat tört része alatt. Te mindezt tudtad, ugye eszembe jutott Belsazár, hogy te noha mindezt tudtad, nem egészen ezen az úton jártál, és akár Belsazár sorsára is juthatsz. És akkor anélkül szóltam volna az édesanyámnak, eldöntöttem, ez egy hétfői nap volt, hogy elmegyek a munkahelyemre, elmondom a főnökömnek, hogy ettől kezdve szombaton ne nagyon számítson rám. Szerződéses viszonyban voltam vele, és akár meg is szűnhetett volna a munkaviszonyom, mert azt mondja, hogy jó, köszönöm, akkor nem kérünk belőled. De megígértem neki, ha kell, bemegyek vasárnap, ha kell, akkor ledolgozom a hét egyéb napjain, és... De szombaton ott voltam a gyülekezetben. Ezt csak azért mondom el, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, oda kell figyelni. Minden ige hirdetés egy lehetőség, hogy az Isten szavára odafigyeljünk. Az Isten igéjének a bármilyen megszólalása, bármilyen megnyilatkozása, reggeli dicséretben, szombatiskolában, ige hirdetésben, vagy egy eszünkbe jutó gondolat jegyében, mind-mind az Isten kopogtatása és késztetése. És azon múlik, hogy erre hogyan válaszolunk. Elengedhetjük a fülünk mellett, szóbálhatunk vele, de aztán megyünk a magunk útján tovább. Óriási veszélyekkel jár, és én erre a veszélyre is szeretném felhívni a figyelmet. A közömbössé válás útja az, ha nem figyelünk oda az Isten szavára. Amikor nyilvánvaló jelei van annak, hogy megszólított minket. Miért mondja ugyancsak a zsidókhoz írt levél, ma ha az ő szavát halljátok. Mert lehet, hogy holnap nem halljátok meg, hiába szól. Mert minden egyes elutasítás, még ha nem is szándékos, hanem csak olyan érintőleges, együtt jár azzal, hogy érzéketlenekké válunk az Isten szavának meghallására. Az úrvacsora az Isten kérlelő szava. Az úrvacsora a kegyelem felajánlása. Messzűnen is megjelent nékünk az Úr. Örökkévaló szeretettel szeret minket, és ki akarja terjeszteni ránk az irgalmasságát. Adjuk meg ezt a lehetőséget neki. Találjunk vissza teljes szívvel hozzá, és induljon el egy felívelő életpálya mindannyiunk életében, az Istennel járás boldogságával, örömével és győzelmeivel. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.
Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetéségét olvasom, kérem, hogy szíveskedjetek felállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint.
Egy ígét olvasnék Jób könyvéből. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol üzed a te sátorodtól. Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofíri aranyat. És akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony akkor a mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögt, és meghallgat téged, és lefizetett fogadásaidat. Miért valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik.
Thank you.
Kedves testvéreim, a kenyér ígéjét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kövessük a mi Urunk példáját, és mondjunk hálát közösen a kenyérért, akik tehetjük, hajtsunk térdet. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szabadulást szereztél, és nem akarod most sem, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian igaz, valódi megtérésre jutva egyszer csak eljuthassunk oda, ahol színről színre meglátunk téged. Köszönjük, hogy szüntelen fáradozol ezen. Köszönjük, hogy most is te voltál a kezdeményező, és a másik testvér rend keresztül megmostad a mi lábainkat. Köszönjük, hogy a szívünkbe költözhet a bűntől való szabadulás öröme, és a békesség, a hazatalálás békéje és öröme. Urunk Istenünk, add, hogy most, amikor a kenyeret magunkhoz vesszük, akkor teljes valóságában meg tudjuk érteni azt, hogy mi történt értünk és helyettünk a kereszten. Urunk, nem szeretnénk lerekedni a jelképnél, noha mindent kifejez, hiszen odaadtad a hátadat a verőknek, orcádat a szaggatóknak, eltűrted, hogy tövis koronát nyomjanak a fejedbe, és meggyaláztak és leköpködtek. Úgy bántak veled, ahogy mi érdemeltük volna, hogy velünk majd úgy bánjanak, ahogy te megérdemled. Urunk Istenünk, vaj, ha felfogadna mindannyiunk szívéből az őszinte hála azért a nagy áldozatért, és az ezzel együtt járó kegyelemért, amivel te megkeresel minket most is. Amen. Az üdvözítő a tanítványok előtt törte meg a kenyeret, hasonlóképpen cselekszünk mi is, addig szíveskedjetek helyet foglalni. Az üdvözítő ezekkel a szavakkal nyújtotta a kenyeret. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely téretetek megtöret.
Kedves gyülekezet, a pohár szereztetés ígéjét olvasom, kérem, hogy szíveskedjünk felállva hallgatni. És vevé Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mindamanapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát hálákat adott, miután a poharat vette, tegyünk mi is így. Kérem, hogy akik tehetik, boruljanak le az imádsághoz. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük azt a hatalmas, felfoghatatlan, szinte szavakkal el sem mondható kegyelmet, amiben te részesítesz bennünket. Köszönjük, hogy meg akarsz tartani bennünket, és köszönjük, hogy előtted egy cél lebeg, az, hogy bennünket üdvözíts, és hogy minden eszközzel ezt akarod munkálni. Köszönjük ezt a munkát neked, köszönjük, hogy te meghaltál értünk. Köszönjük azt a segítséget, amit kaptunk a kereszten, és kaphatunk folyamatosan. Köszönjük neked Jézus Krisztust, megváltónkat. Köszönjük, hogy mindazt a lehetőséget, amit tapasztalunk az életünkben, az életidőnket, a lehetőségeket a jóra, ezeket mind te adod, szeretnél bennünket segíteni, hogy valóban hozzád forduljunk. És köszönjük az új kezdet lehetőségét is. Hálásak vagyunk azért, hogy megerősítetted azt a szövetséget, amit kötöttünk veled. De kérünk segíts, hogy ez valódi fordulópont lehessen az életünkben. És segíts, hogy valóban úgy álljunk te előtted, úgy járjunk ezután az utunkon, hogy te segítesz minden erőddel, és add, hogy a kezedet el ne engedjük. Köszönjük Istenünk, hogy erre emlékeztetsz bennünket most, amikor a poharat magunkhoz vesszük. Hálásak vagyunk ezért, kérünk, hogy erősíts bennünket, és kérünk segíts, hogy az úrvacsora által is hozzád közelebb kerüljünk, de ne csak most ezen az Isten tiszteleten, hanem azt követően is, ezen a szombatnapon, a következő héten, kérünk, hogy őrizz bennünket a következő negyed évben is, őrizz és segíts el jó döntésekre, áldott veled való járásra, veled való szoros kapcsolatra. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Amikor vége volt az utolsó vacsorának, Jézus és a tanítványok dicséreteket énekelve kimentek az olajfák hegyére. Tegyük mi is ezt, a 17-es számú éneket kérem, hogy keressük meg, és az első és az ötödik versét énekeljük el. Tehát a 17-es ének első és ötödik versét.
Imádunk nagyon, ami megváltónkért, aki meghalt és feltámadt bűnösökért. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja, zengjen ének hála néked, ó egek Ura. Kelts új életre, tölts be szerelmeddel, hogy ma minden szép teljék meg szent lelkeddel. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja, zengjen ének hála néked, ó egek Ura.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.